A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünket közös énekszóval kezdjük el, a 164. dicséretünket énekelve, a 164. dicséretünknek mind a három versét. 164. énekünk így kezdődik, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Isten igére figyeljünk közösen, ahogy az megvan írva számunkra a János evangéliumában. János evangéliumának a 21. fejezetéből az első 9 verset olvasom, valamint a 15, 16 és 17. verseket. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonszolták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, Parazsat találtak ott, rajta halat és kenyeret. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét válaszolt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem. Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, jó megállni a te házadba, a megérkezésnek azzal a csodájával, hogy egy kicsit magunk mögött hagyjuk a mindennapi, hétköznapi életünket, és egy olyan szent helyen vagyunk, ahol a te jelenléted mássá tehet mindent. Nem csak külső körülményeket, hanem belső dolgokat is. Ez egy titokzatos csoda, és mi nem ismerjük, hogy ez hogy működik. És mégis megvan bennünk az a vágyakozás, hogy itt lehessünk. Olyan csodálatos dolgok történnek körülötted, és szeretnénk ennek a részesei lenni. Sokszor vagyunk úgy, mint a tanítványok, hogy nem értik, hogy miről beszélsz. Nem tudják, hogy mit vársz tőlünk, hogy egész mások a mi gondolataink, mint a te gondolataid. Mégis valahogy biztonságot ad ez a hely, mert arról szól, hogy ismersz minket. Tudod, hogy mi van bennünk, még akkor is, ha hibázunk, még akkor is, hogyha rosszul döntünk, még akkor is, hogyha megfeledkezünk azokról az útmutatásokról, amelyeket tőled kaptunk. Olyan jó elmondani a tanítvánnyal együtt, hogy Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy mi szeretünk téged. Olyan nehéz ez a szó, mert annyi mindent takar, de valami kötődésünk van hozzád, és azért vagyunk itt, hogy ezt most megerősítsük. Így jött mindaz, aki emlékezik. Így jött mindaz, aki búcsút vett. Így jön mindaz, aki kéri a gyógyulást. És így jöttek azok is, akik áldást kérnek te tőled az ő életükre. Kérünk, hogy légy itt közöttünk a te szent lelked és igéd által, hogy valósággal Isten tiszteletté váljon mindaz, ami ezen a helyen történik. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 174. dicséretünkkel, és szeretném jelezni, hogy itt elől egy olyan 4-5 hely van még székeken, illetve az első padsorban, ha valaki szívesen leülne. A 174. dicséretünket énekeljük, annak egyetlen versét, Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre. János evangéliumának a 21. részéből olvasom alapigénket, egyetlen fél versből, a 17. vers második feléből. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Foglaljuk el a helyünket. A gyülekezetnek bizonyára feltűnt, hogy nem a bibliaolvasó vezérfonal szerint választottam napi igét, erre a mai vasárnapi délelőtre. Nyilván tettem ezt azért, mert úgy éreztem, hogy egy különleges alkalom, amin együtt lehetünk, hálaadásra indítja az egész gyülekezetet, és nyilván azoknak, akik itt vannak most közöttünk, ünnepi ruhába és ünneplő lelkülettel, és egy különös pillanat az életükben. A felnőtt konfirmációi bizonyságtétel alkalma ez a mai vasárnap, amely az Isten tisztelet második részében lesz, de szeretnék úgy szólni, hogy nyilván tekintetbe szeretném venni az ő életüket, mindazt, ami ide vezette őket, és egy kicsit velük újra átélni azt, hogy az Istennel való járás, a vele való közösség, az végül is mit hozhat az ember életébe. Mi az a többlet, amit kaphatunk ebből, egyáltalán miért érdemes ezt élni. Ez egy nagyon szép ige, amit olvastam, és bizonyára nagyon sokan ismerik, egy húsvét utáni jelenet, amikor húsvét után a tanítványok azt gondolják, hogy minden ugyanúgy folytatódik, ahogy eddig ment. Együtt vagyunk Jézussal, jó az nekünk, sokat beszélgetünk, megvitatjuk a kérdéseket, Jézus mindig helyre teszi a gondolatunkat. Egy kicsit így éltük meg ezt az elmúlt időszakot mi is, így ahogy készültünk erre a konfirmációra, de így éli meg a gyülekezet is, amikor rendszeresen hetente találkozik egymással és Isten dolgaival. Jó ezeket így együtt csinálni. És aztán húsvét után egyszer csak azt veszik észre a tanítványok, hogy ez a Jézusi jelenlét, ez nem olyan mindennapos. Néha van Jézus, néha mintha nem lenne Jézus. Néha közel jön és hoz valamit, és mutat magából valamit, máskor nem. És valahol az egész életünk ez így igaz, hogy így telik el, hogy néha úgy megérezzük, és úgy ráérez az ember azt arra, hogy most úgy Isten közelébe vagyok. Nem tudom elmondani, hogy mi ez az érzés. Nem tudom, hogy mit kellene érezni ilyenkor, és ennek a konfirmációi készülődésnek sem az volt a lényege, hogy elmondjam, hogy ez hogyan működik. Hanem csak az ember úgy megsejti, hogy valami most más, valami ott van a háttérben, valami ott van a gondolataimnak a legmélyén. De nem mindig van ott. És vajon ez baj? Vajon akkor most mi történik? Ez a történet arról szól, hogy Péter, a tanítványoknak az egyik leglelkesebb képviselője, eljut erre az állapotra, és azt mondja, hogy és most mit csináljak? Egy olyan légüres térbe kerültem. Mit vár tőlem most az Isten? Mit akar nekem mondani? Mit kellene csináljak? Mit kezdjek magammal? Mit kezdjek a hitemmel? Mit kezdjek a most felmerülő kérdéseimmel? És mivel nem talál rá semmilyen jó magyarázatot, azt mondja Péter, hogy hát én visszamegyek halászni. Végülis onnan jöttem el, ott talált rám Jézus, elhívott, sok mindent elmondott, de hát most nem várhatok ölbetett kézzel, tenni kell a dolgunkat, élni kell az életünket. És valószínűleg ez így van, hogy egy-egy nagy isteni találkozás, vagy egy-egy olyan időszak után, amikor úgy közelebb vergődtünk Istenhez, utána úgy várja az ember, hogy na most ebből most mi lesz? Itt folytatódik majd a csodáknak a sorozata. Valami más lelki állapotba kerülök, és ez állandósul az életembe? Vagy pedig azt mondjuk, mint Péter, hogy hát jó, most jön az, hogy teszem a dolgomat, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Péter szavára a többiek is azt mondják, hogy jó, hát mi is megyünk veled. Nekünk sincsen jobb dolgunk, és igazából ez a feszítő, nem történik semmi állapot, ez minket is izgat, és elmegyünk veled. És Péter, ahogy elmegy, talán a gondolataiban még az is felmerül, hogy ott egykor történt valami, hogy itt még valami ismétlődés azért lehet az ember életében. Ez a történet kétszer is szerepel a Bibliában, de nem úgy, hogy ugyanaz, hanem úgy, hogy egyszer elhívást kap az ember, a tanítvány, aki a csodálatos halfogásban találkozik Jézussal először, és rádöbben arra, hogy Jézus mi mindent tud adni, egy olyan nap után, amikor ő már fáradt, amikor már semmilyen nincs, amikor hiába küzdött, mert egész éjszaka nem fogott semmit, és akkor meg lehet szólítani ezt az embert, és azt mondja, hogy gyere is, és kövess engem, én valamit adok neked. És most Péter újra visszaemlékezik erre a pillanatra, és amikor elindul erre az újabb halászatra, akkor ott van talán a gondolatában egy kicsit nagyon mélyen elrejtve az, hogy de jó lenne, ha megint jönne. De jó lenne megint egy ilyen találkozás. És így ismétlődik meg ez a történet, amikor kiveti a hálóját, és egész éjszaka nem fog semmit, és egyszer csak valaki megjelenik a parton. Ez a második nagy gondolata ennek, hogy olyan nincs, hogy légüres tér. Olyan nincsen, hogy Isten sehol ne lenne. Olyan nincsen, hogy Jézus nem tudja, hogy mi zajlik velem és bennem. Olyan van, hogy az életemben én magam nem tudok mit kezdeni magammal, meg a kapcsolataimmal, meg a helyzeteimmel, és vergődök benne. És sokszor van olyan, hogy az ember imádkozik, és úgy érzi, hogy ennek az imádságnak nem túl sok foganatja van. Hogy én elmondom, hogy mit szeretnék, de nem úgy változnak a dolgok, ahogy szeretném. Megvan ez. De utána a következő pillanat itt arról szól, hogy valaki megjelenik, és ez a valaki odaszól, bekiabál a tanítványoknak, és azt mondja, hogy fiacskáim, van valamitek? Van valami ennivalótok? És akkor szint kell vallani. Egy nagyon rossz érzés, amikor azt kell válaszolnom, hogy nem, nincsen. Nincsen. És nagyon sokszor az élet nagy kérdéseket tesz fel nekünk, amikor azt kérdezi tőlünk, hogy van, amibe tudsz kapaszkodni? És én nekem nagyon rossz azt mondani, hogy most épp nincsen. Van olyan valaki, akire tudsz támaszkodni? Van olyan ember, aki megért téged? Van olyan, akihez tudsz szaladni? És milyen rossz érzés, amikor azt kell mondjam, hogy hát elgondolkoztattál, lehet, hogy nincsen. És van-e megoldásod arra, hogy kell elengedni valakit? Mert tudod jól, hogy ennek a földi világnak egy vele való, vagy vele járó dolga az is, hogy nem mindig vagyunk mi így itt egymás mellett, nem mindig örvendezve. Van erre neked valami gondolatod, hogy akkor ez hogy van? És akkor én azt mondom, nem, nincs erre gondolat, semmi gondolatom. Valami ilyesmit ér Péter pedig, ő már nagyon sok mindent látott Jézusnál. És higgyétek el, hogy nem lehet eljutni arra a fokra, ahol azt gondolnám, hogy nekem már mindenre van válaszom, hogy én már mindent tudok. Péter nagyon sokszor belesétált a saját csapdájába, és azt gondolta, hogy én most már tudom, én most már kimerem jelenteni, nekem most már nem kell újabb tanítás. És amikor itt Jézus megkérdezi, hogy mondd Péter, halad van? Nem azt kérdezi, hogy van-e hitvallásod. Nem azt kérdezi, hogy mondd, van-e valami nagy szabású terved. Van-e valami jó stratégiád. Csak annyit kérdez, hogy halad van a legkevesebb, amihez elméletileg még értenie is kellene. És neki csak ennyi a válasz, nagyon őszintén, hogy hát nincs. És erre a válaszra, mivel ez nagyon őszinte válasz, tud megszületni az Istennek az a gondolata, hogy jó, akkor én szeretnék megint adni. Dobjátok be a hálót a másik oldalon. És itt már nincs akadékoskodás, mint legelőször volt, hogy de hát egész éjszaka nem fogtunk semmit, és tudod, hogy akkor kell éjszaka halászni, mert a halászember ezt is tudja, hanem egyszerűen szó nélkül már működik a cselekedet, és dobja be a hálót, már látva maga előtt az, aminek történnie kell. És akkor rengeteg hal lesz, és alig bírják kivonni. És Péter ott áll, és még mindig nem tudja, hogy ezzel az egészen mit kezdjen. És akkor megszólal mellett egy másik tanítvány, és halkan odasugja neki, hogy ez Jézus, az Úr az. És ebben a pillanatban Péternek összeáll a kép. És ez az odasugott szó, ez kell nekünk néha. Ez kell akkor, amikor az Istennel találkozunk, amikor belépek ide a saját világomban, és valaki itt van, vagy hivatalból, mert ő a lelkész, vagy itt van egy testvér, vagy valaki még mellettem a padban, aki el tudja mondani azt, hogy de hát ott van Jézus is. Nem csak egyedül én vagyok és az én küzdelmem, nem csak egyedül én vagyok és az én próbálkozásaim, hanem az az Úr. És ez már csak egy emlékeztetés. És akkor az ember a fejére csap, és azt mondja, hogy hát hogy ne? Hát hogy erre pont nem gondoltam? Valahol a konfirmáció ennek az alapja, hogy nekem legyen mire visszagondolni, legyen mire emlékezni. Legyen olyan, amikor azt gondolom végig az életemben, hogy de ez miért is alakult így? Ez miért is van? És elkezdem értelmezgetni az életem különböző helyzeteit, és egyszer csak valaki odasugja, hogy ugye látod, hogy ott volt benne az Isten. A gondviselésről nagyon sokat tudnánk beszélni, és elmondani azt, hogy olyan csodával, határos módon meg tud Isten helyzeteket oldani, amiket én nem tudok megoldani. És amikor visszanézem az életemet, akkor jövök rá, hogy az egyik lépés, a másik lépés után lehet, hogy elég tántorgó volt, de valami célja mégiscsak lett, és én egyszer csak itt vagyok, amiről nem is gondolnám, hogy itt lehetnék. Úgy végig gondoltam azoknak az életét is, akik itt most bizonyságot tesznek arról, hogy ők is ráléptek erre az útra, és rájöttem arra, hogy mindenkinek az életéből volt valami olyan indító mozzanat, ami valahogy kiváltotta azt, hogy a következő lépéseket megtegye. Ezek között van nagyon könnyű és jó, és van olyan, ami egy kicsit abból születik, hogy az ember aggodalmaskodik, vagy félti a szeretteit, és idehozom a gyermekemet, és azt mondom, hogy hát azért egy keresztelés az kellene, mert egy áldás is kellene, és utána rájövök, hogy ez nem csak az övék, hanem az enyém, vagy hogy elindulok valakivel egy életúton, és rájövök arra, hogy ezen az életúton azért vannak akadályok és buktatók, és ki az, aki ott lesz a távolból, és figyeli, hogy amikor nekem nincs, akkor azt tudja mondani, hogy de dob ki újból a hálót. Ez nagyon-nagyon sok helyzetet hoz az életünkben, és egyszer csak megtörténik az a csoda, amire Péter is vár. És mit várt ki belőle? A munka hevébe kimelegedett ember, aki félmesztelenre van vetkőzve, felölti a felső ruháját, beugrik a vízbe is, és mint az őrült úszik ki a partra, mert neki Jézussal van egy találkozása. Ez a találkozás nyilván azért olyan fontos neki, mert van ott neki is a lelke mélyén valami, ami még rendezetlen. Ami még úgy igazán nem került a helyére. És itt jön ennek a történetnek az a csodaszép zárása, amikor már csak Péter és Jézus beszélgetnek. Ezt is nagyon jól ismerjük. Amikor Péterhez odalép Jézus, és azt mondja, hogy mondd Péter, te szeretsz engem? És akkor erre azt tudja mondani Péter, hogy hát hogy ne szeretnélek? Hát tudod, hogy szeretlek. És aztán elhangzik még egyszer a kérdés. Péter, gondold meg, hogy mit mondasz. Szeretsz te engem? És Péter újra mondja, hogy igen, én szeretlek téged. És harmadszor, amikor elhangzik a kérdés, akkor Péter már nagyon jól tudja, hogy ez egy fájdalmas és nagyon nehéz kérdés. Mert valami olyasmire tapint rá Jézus az életében, ami nem egy könnyű eset. Hogy én lehet, hogy kimondom valakinek, vagy éppen Istennek azt, hogy szeretem, és az életem nem mindig tudja hozni ennek minden következményét. Én nem mindig tudok olyan engedelmes lenni. Én nem mindig tudok úgy élni, hogy akit szeretek, az érezze, hogy szeretem. Aki a házasságban él, az nagyon jól tudja, hogy ez a szeretni a másikat úgy, hogy a másik érezze is, hogy szeretem, ez nem mindig egyszerűen megvalósítható dolog. És nagyon nehéz jól szeretni a gyermekemet, és nagyon nehéz jól szeretni egy idős szülőt, valakit, aki rám bizatott már, és el kell hordoznom a terhét, és nagyon nehéz szeretni egy testvért, aki nem annyira szeretetre méltó, és nagyon nehéz szeretni valakit, akivel nap mint nap együtt kell dolgoznom, és nagyon nehéz szeretni Istent is. Azt gondolnánk, hogy ez olyan egyszerű. Én azt mondom, hogy szeretlek, és ezzel megvan oldva minden. És aztán rájövök, hogy ez nem olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű, mert amikor olyan húsba vágó kérdések vannak, hogy úgy, ahogy én szeretném, vagy úgy, ahogy te szeretnéd, akkor azt mondom Istennek is, hogy ne haragudj, ezt nem adom oda, úgy legyen, ahogy én szeretném. És amikor azt mondja valaki, hogy de biztos vagy benne, hogy te mindent odaadnál ezért a szeretetért, akkor azt mondom, hogy én nem is vagyok ebbe olyan biztos. Nem biztos, hogy én oda tudom szánni az életemet, az időmet, mindazt, amit úgy Isten várna tőlem, hogy én most tegyek is érte valamit. Szeretsz-e engem? És Péternek újra kell fogalmazni a hitvallását. Neki volt már hitvallása. Azt mondta ebben a hitvallásban, hogy én mindent tudok rólad. Te vagy az Isten fia. Már Jézus akkor is jelezte, hogy Péter, attól félek, hogy most mondtál valamit, de nem tudod, hogy mit mondtál. Mert te nem ismerhetsz úgy meg engem. Ki az, aki most a konfirmációban arról tudna vallani, de nem csak ők, hanem itt a gyülekezetben bárki, aki azt mondaná, hogy én tudom, hogy ki az Isten. Én tudom, hogy ő mit gondol. Én tudom, hogy mi az ő terve. Mi ezt sokszor kapjuk ajándékba, hogy megsejtjük. Valamit megérzünk belőle, de Isten maga egy titok számunkra. Aztán Péter azt is mondta, hogy én tudom, hogy mit akarsz. Én majd csinálom veled. Én tudom, hogy mi a te nagyszabású terved. Majd én véghez viszem. És Péternek hányszor mondta Jézus, hogy biztos vagy te abban, hogy te tudod, hogy én mit akarok? Mert sokszor úgy tűnik, hogy ezt inkább csak te akarod, nem én. És egyszer csak Péter azt is mondja, hogy tudod mit? Megcsinálom helyetted. Nem kell neked meghalni, majd én. Majd én átvállalom, majd én helyrehozom. Ez az én hitvallásom, meg tudom csinálni, csak egy kicsit segíts be nekem. És erre azt mondja Jézus, hogy te nem tudod megcsinálni. Hagyd, hogy megcsináljam én. És ezért Péter, átfogalmazva az eddigi szavait és az eddigi hozzáállását, azt mondja, hogy tényleg igazad van. Egy dolgot tudok vallani rólad. Azt, hogy szeretlek, vagy hogy nem szeretlek. És én azt vallom, hogy szeretlek. Nem ismerlek, de szeretlek. Nem tudom, mit akarsz, de szeretlek. Nem tudom, hogy meg tudom-e oldani a saját dolgaimat jól, bölcsen, értelmesen, de szeretlek, mert tudom, hogy te meg tudod oldani. És nem marad más, mint nekünk is ez a bizalom, egymás felé is. Nehogy azt higgyük, hogy egymást jobban megértjük, hogy egymás akaratát jobban el tudjuk fogadni. Nehogy azt higgyük, hogy egy házasság jobban fog működni attól, hogy mi jól megszabott kereteket adunk neki, és megállapodunk bizonyos dolgokba. Mert csak egy dolgon fog múlni, hogy szeretek vagy nem szeretek. És Péter idáig eljutva megérti talán a legtöbbet, amit Jézus el akart neki korábban mondani, és azt tudja válaszolni, hogy Uram, te mindent tudsz. Te látod az egész életemet, a kételkedéseimet, a gondolataimat, a félelmeimet, de tudod, hogy valami minket már összekötött, és ezt én nem akarom elvágni. Ez maradjon így. Így jó nekem. Ezekkel a gondolatokkal csendesedjünk most el, és tegyünk mi is hitvallást Isten színe előtt, hogy mindaz, amiről azt gondoltuk, hogy mi ismerjük, látjuk, tudjuk, sokszor nagyon homályos és nagyon töredékes. De egy dolgot úgy bizonyosan érezhet az ember, hogy valami összeköt bennünket azzal az Istennel, aki nem csak megalkotta az életünket, nem csak megteremtette, hanem gondot visel rólunk, és kész az áldását adni. Aki mindig onnan a partról figyeli azokat, akik éppen annyit tudnak csak mondani, hogy nincs most semmim. És gazdag áldását tudja adni azokra, akik ezt az áldást kérik és elfogadják. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk.